Isten igéjét Péter első leveléből, a második részből, elsőtől a tizedik versig olvasom. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a csodát, amelyet szemünk előtt mutattál most meg, hogy úgy lehetünk ma együtt, mint a te néped, a te gyülekezeted, hogy elmondhatjuk azt, amit ez a két kisgyermek még nem mondhat el, hogy ízleltük, hogy jóságos vagy. Köszönjük, hogy ezzel átélhetjük most azt, hogy még ha életünk egy pontján fel is ismertük hozzánk közeledő szeretetedet, még ha életünk egy pontján válaszoltunk is, és azt mondtuk, hogy itt vagyunk, és a tiéd akarunk lenni, most láthatjuk azt, hogy már akkor szerettél bennünket, és akkor kerestél minket, és kiválasztottál minket, amikor még semmit sem tudtunk rólad. Köszönjük, hogy egyrészt ez most alázatra int bennünket, akik a tiéd vagyunk, és ránk terheli annak a felelősségét, hogy vajon valóban hirdetjük-e nagy tetteit a te személyednek. És köszönjük, hogy ugyanakkor hatalmas bátorítással szólítasz meg most mindenkit, aki úgy érzi, hogy úton van feléd, de még kérdései, bizonytalanságai vannak, aki úgy érzi, hogy még nem jutott el oda, hogy kereső szavadra igent mondjam, de te mégis igent mondtál mindannyiunkra. Így jövünk most eléd ezen a mai Isten tiszteleten, és így kérünk téged, hogy jöjj, igédet nyissad meg számunkra. Tanítsál bennünket, formálj minket, mint a te népedet, hogy egyre inkább megvalósulhasson a te akaratod, és megvalósulhassanak céljaid a te népednek életében. Így imádkozunk, szent lelkedet, küldd el, áraszt ki ránk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 19. fejezet első 8 versét, folytatva ezzel annak a történetét, ahogy Isten kihozta Izraelt Egyiptomból, ahogy a pusztai vándorlás során vezeti őket. A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Kedves testvérek, ezek a ma olvasott versek Isten szándékát mutatják be nekünk azzal a néppel, amelyet megszabadított a fáraó halálos öleléséből. Azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy hogyan vezette Isten Izraelt a pusztában. Azt láttuk, hogy hogyan mutatta meg újra és újra hűségét ennek az elégedetlenkedő, lázadó, a rabszolgaságba visszavágyó népnek. Hallottunk aztán Jetróról, aki amikor Mózes bizonyságtételét hallja, maga is megvallja Izrael hitét. Aztán láttuk, hogy Jetró hogyan segíti Mózesnek a munkáját és a szolgálatát bölcs tanácsával. És Izrael tovább indul, tovább vándorol erről a helyről, és megérkezik a Sínai hegyhez. Megérkezik az Isten hegyéhez, és itt valami egészen új kezdődik az életükben. És ahogy olvassuk a történetet Mózes második könyvében, itt is új kezdődik. A pusztai vándorlásról hosszú időn keresztül nem lesz szó. Biblia ismerő kedvéért mondom, hogy Mózes negyedik könyvében folytatódik csak. Innentől az bontakozik ki, hogy mit akart Isten ezzel a néppel. És ez a szövetségkötés és a törvényadás eseményében áll majd előttünk. Isten korábban nem tapasztalt módon jelenti ki magát nekik. És itt bomlik az is ki előttünk, hogy mire történt ez a szabadulás. Miért választ ki magának Isten egy népet a sok közül? Mi a célja Istennek velük, és mi lesz a jövőjük? Mit jelent Isten népének lenni egy idegen világban akkor is és ma is? Miért ad aztán Isten parancsolatokat ennek a népnek? Olyan világban, ahol a környező népek másként élnek. Mire valók Isten parancsolatai és törvényei, hiszen lassan a 10 parancsolathoz jutunk el ebben a történetben. Egy olyan világban, amely sokszor nyíltan gúnyolja Isten törvényét. Hogyan tekintsünk magunkra mi Isten népe, akik Krisztusról neveztetünk keresztjénnek? Hol van a helyünk a világban? Mi Isten célja azzal a néppel, amelyet megszólított és amelyet kihozott a halálból, legyen ez a fáraó halálos ölelése Izrael számára, vagy legyen ez az Úr Jézus Krisztus szabadító munkája Isten új szövetségi népe számára, a mi számunkra? Ezekre a kérdésekre ez az ige 3 mozzanatból ad választ. 3 olyan mozzanat van ebben a felolvasott részben, amelyek mind ezt kezdik elénk adni, hogy mire, hogyan szabadított meg bennünket Isten. Az első mozzanat, hogy Isten felemlegeti azt, amit ő cselekedett. Felemlegeti a maga szabadítását, mert mielőtt bármit mondana bárkinek, és ez nagyon fontos, erről sokat fogunk még beszélni az elkövetkezendő hetekben, mielőtt Isten bármiféle parancsolatot vagy törvényt adna bárkinek, előtte arra mutat rá, hogy ő mit cselekedett. És így olvassuk ezt. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyom, és hogyan hoztalak ide benneteket. A megtett út, mindaz, ami mögöttetek van, Isten munkája. A jelen élet, az, hogy ez a nép Izrael még mindig él, hogy szabad, ez egyedül Isten cselekedeteivel magyarázható. Nincs más magyarázat arra, hogy hogyan lehetséges, hogy ez a nemrég még elnyomásban, rabszolgaságban élő nép, olyan életben élő nép, amely 7 napon át 7 napot dolgozott, amelynek nem volt ünnepe, amely nép felett kimondták, hogy minden fiú gyermeket, aki születik, meg kell ölni. Nincs más magyarázat, hogy ez a nép még él, hogy ez a nép szabad, hogy ez a nép eljutott eddig a pontig, ahol éppen van, mint az, amit Isten tett. Mint az, hogy Isten legyőzte a halál hatalmát. Mint az, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból, és elvezette őket idáig. És ezt mondja most nekik. Ti láttátok, hogyan vezettelek benneteket? Hogyan hordoztalak titeket sasszárnyom? Isten úgy jelenik meg, és úgy mutatja be magát ezen a ponton, mint az anyamadár. És ezt a képet egy másik bibliai rész, Mózes 5. könyvében még jobban kibontja. Mi is az a kapcsolat, amely Isten és az ő pusztában vándorló népek között van? A következő módon fogalmazza ezt meg a Szentíró. Puszta földön talált rá, kietlen vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Mint amikor a sas kirebbenti fészkét és fiókái fölött rebdes. Kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Ilyen a ti istenetek, mondja az Úr. És ti ezt láttátok. A védelem, a növekedés, az érés képe ez. Hogy Isten úgy támogatja és úgy segíti népe életének a kibontakozását, a megszilárdulását, amint az anyamadár óvja, őrzi, segíti a szárnyaikat próbálgató fiókáit. Ha kell, azt mondja, ez a kép feléjük száll, hogy megvédje őket. Ha kell, szárnyai árnyékába elbújhatnak. Milyen jó egy palást ilyenkor. Isten betakarja őket. Ha kell, és éppen elkezdtek ezek a kis fiókák röpülni, és lezuhannának a mélybe, alájuk repül, hogy megvédje őket a zuhanástól. Isten szárnyainak az árnyéka, mint a védelem és az oltalom képe, visszatérő az Ószövetségben, a Zsoltárokban. Újra és újra úgy tekint Isten, a Isten népe Istenre, hogy ő az, aki megóv bennünket. Ő az, aki a szárnyait kiterjeszti felénk. Ő az, akinek szárnyai alatt oltalmat, biztonságot, elrejtettséget találunk. És Isten azt mondja, láttátok, megtapasztaltátok, sasszárnyon hordoztalak benneteket. És mit mond Izrael? Tényleg? Hát, éheztünk ezen az úton. Zúgolódtunk, nem volt mit enni. Aztán adtál enni, de szomjaztunk, nem volt mit inni. Elaléltünk a fáradtságtól, majd belevesztünk ebbe. Ránk támadt az ellenség, rettegtünk és féltünk, hogy végünk van. És most itt vagyunk a semmi közepén, ennél a hegynél, sasszárnyon hordoztál. Megóvtál és megőriztél? És Isten azt mondja, hogy igen. Az egész eddig megtett út, minden küzdelemmel, minden nyomorúsággal, minden félelemmel, minden nélkülözéssel a ti életetekben, az Isten népe életében, arról tesz bizonyságot, hogy sasszárnyon hordoztalak. Hogy én hoztalak ide, hogy én vezettelek eddig, hogy nem véletlenül bolyongtál valahol az élet útvesztőiben. Igen. Ki kell néha a fiókákat tuszkolni a fészekből, ha eljön az ideje. És ez először ijesztő, küzdelmes, fárasztó és nehéz. De mégiscsak vegyétek észre, hogy én veletek voltam, hogy én hordoztalak, és hogy én hoztalak benneteket ide. És most meg fogjátok látni azt, hogy ez mit célból történt. De az első ez, kedves testvérek, hol vagyunk most a megtett úton? És ki az, aki eddig hordozott bennünket? A második mozzanat ezután jön. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és ha megtartjátok a szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. A második mozzanat így kezdődik, most azért. Láttátok, hogy mit tettem, most azért valami új következik. Nagyon hangsúlyos. Figyeljetek arra, amit mondok nektek. Mert Isten bejelenti az igényét Izraelre. Az én tulajdonom lesztek valamennyi nép közül, ha megtartjátok a szövetségem. Egy ígéret és egy feltétel. Nézzük először az ígéretet. Tulajdonom lesztek. És két dolgot mond még. Papok királysága és szent nép lesztek, mondja az Úr. Ennek a rabszolga népnek. És ne felejtsük el, amit hozzátesz. Bár az egész föld az enyém, minden nép az enyém, ti az én tulajdonom lesztek. Hogy lehet ez, hogy Isten, aki minden népnek az alkotója és gazdája, egyet kiválaszt magának? És azt mondja, hogy ő különlegesen értékes lesz a szemében, ő a saját tulajdona lesz, őt drága kincsének tartja. Mire szabadította meg őket? Mi a célja velük? Mi az értelme annak a gondolatnak, hogy egyet választ ki magának, hogy az övé legyen? Mit kezdjünk azzal a kérdéssel, hogy csak nem gondoljátok, hogy Istennek bármelyik nép fontosabb, mint a másik? Csak nem gondoljátok, hogy Istennek bármelyik ember fontosabb, mint a másik? Nem jogos-e azok felháborodása, akik tiltakoznak az ellen, hogy Isten egyesekkel úgymond kivételez, mert kiválasztja őket, mert egyesekkel másképp bánik? És ezek a kérdések jogos kérdések, és ezért kell megérteni és látni, hogy hogy megy tovább, amit Isten mond. Nem csak azt mondja, hogy az én tulajdonom lesztek, kiváltságosok, kiválasztottak, szemem fénye, hanem azt mondja, papok királysága lesztek ezzel együtt. Szent nép, mint királyság, mint nemzet, mint ország, azt mondja Isten, ti az enyémek lesztek, és az a feladatotok, amely minden papnak a feladata, aki Isten és a nép között közvetít. Ti, Izrael, én népem, ti közvetítők, közbenjárók lesztek köztem és a népek között. Az enyém vagytok, de enyém az egész föld. És éppen ezért lesztek az én képviselőim, az én közvetítőim, az én küldötteim minden nép felé, mert enyém az egész föld, mert egyről sem mondok le. A tulajdonom leszel, hogy papok királysága légy, hogy minden nép hallja majd, hogy ki az az Úr, aki megszabadított benneteket. Szent nép lesztek, azaz ki lesztek választva, el lesztek különítve, de nem csak valamitől, hogy mások vagytok, mint a többiek, hanem valamire, hogy engem képviseljetek, hogy az én küldötteim, az én követeim legyetek minden nép számára. Hát ezért szabadítottalak meg titeket. Hát ezért hordoztalak benneteket sasszárnyon, mégse sokszor úgy is éreztétek, hogy nem vagyok ott. Hát ezért hoztalak titeket ide, látszólag a semmi közepébe, de valójában az én jelenlétem helyére a Sínai hegyhez, hogy most szövetséget kössek veled. De ehhez egy valami elengedhetetlenül szükséges. Ha engedelmesen hallgattok a szavamra, és ha megtartjátok a szövetségemet, akkor ez így lesz. Izrael, én népem, nem üzletről van szó, nem cseréről. Nem arról van szó, hogy ha engedelmesek lesztek, és megtartjátok az én parancsolataimat, akkor cserébe az én tulajdonaim lesztek, minden kiváltsággal, ennek minden áldásával. Az én szövetségem nem üzleti szerződés. Nem egyfajta win-win megállapodás, ahol majd mindenki jól jár a végén. Arra hívtalak el, hogy velem élő közösségbe élj. Arra hívtalak el, hogy az életedet az én útmutatásaim szerint rendezd. Hogy engedelmeskedj a parancsolataimnak. Arra hívtalak el, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, és most irgalomra találtatok. Ne próbálj jogot formálni rám, Isten népe, úgy, hogy abból bárkit kizárnál. És azt se gondold, hogy a szövetségemet, ha nem tartod meg, ha útmutatásaim, ha parancsolataim áthágod, ha semmibe veszed, ha lábbal tiprod, akkor is magabiztosan ismételgetheted, hogy te az Úr tulajdona vagy. Nem. Láttad, hogyan hordoztalak sarcszárnyon? Most azért halljad, mit cselekszem veled. A tulajdonom leszel, a követem leszel minden nép számára, ha megtartod a parancsolataim, ha megmaradsz a szövetségbe. És azért mondhatom ezt neked, mert én szabadítottalak meg, mert én hoztalak ki a halálból, mert én váltottalak meg Krisztusban magaménak. És ezért van jogom, mondja Isten, nekünk az ő népének, szövetségben parancsolataim megtartását és engedelmességet kérni. Ez a második mozzanat. A harmadik pedig az, hogy mit kezdünk ezzel. Mit válaszol erre a nép? Mózes lemegy a hegyről, és elmondja mindezeket Izrael vezetőinek és Izrael népének. Mit jelent elfogadni az ígéretet? Mit jelent belépni a szövetségbe? Isten missziói elküldött népe formálódásának a harmadik mozzanata a válasz. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy átértékelnek mindent. És azt mondjuk, igen, igen, az Úr szabadított meg bennünket az elnyomás hatalmából. Igen, akármilyen küzdelmes is volt a megtett út, az Úr sasszárnyon hordozott minket. Igen, az Úr vezetett minket erre a helyre, ahol most vagyunk. És nem véletlenül bolyongunk az élet útvesztőiben, igen. Látjuk a hatalmát mindenben, keze munkáját mindabban, ami velünk terén történt. És igen, akarunk lenni az Úr tulajdona. Akarunk lenni papok királysága, szent nép. Akarunk lenni az ő követe egy idegen világban. Igen, nehéz elhinni, hogy minket választott, hogy nem talált volna nálunk jobbat, vagy hűségesebbet, hogy nem tudott nálunk erősebbet, bölcsebbet, szebbet találni, de nem tette, minket talált. Megszólított, és készek vagyunk válaszolni. Szövetséget kínál, engedelmességet követel, és mi most már hálatelt szívvel, mint megszabadítottak, azt mondjuk, igen, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Készek vagyunk belépni a szövetségébe. Készek vagyunk belévetni a bizalmunkat. Készek vagyunk rábízni az életünket, mert hálával és örömmel adjuk át magunkat annak, aki kihozott a halálból. Hálával és örömmel kapcsolódunk bele az ő munkájába, amit az egész világon végez. Most, amikor Isten szól, és igent mondunk arra, amit szól, akkor valójában nem más történik, mint amit így fogalmazott meg valaki. Jézus Krisztusban kiválasztottnak lenni azt jelenti, hogy betagolódtunk Krisztus világmissziójába. Hogy hordozói lettünk Isten egész világra kiterjedő, üdvözítő akaratának. Jelei és eszközei első zsengéi az Isten által megáldott országnak, amely mindenki számára adott. Azt jelenti, folytatja az illető, hogy ez a sajátságos emberi közösség, ez a furcsa, gyakran nevetséges közösség, amely olyan gyarló, olyan ostoba, és olyan végzetesen megalkuvó a világgal szemben, hordozza Isten uralmának a titkát a történelemben. Igen, ezek vagyunk mi. Hihetetlen kiváltság, hordozni az ő titkát a világban, a népek között, és ugyanakkor furcsa, gyakran nevetséges, gyarló és ostoba. A világgal megalkuvó. Ezek vagyunk mi. De, és ez a kulcskérdés, ezek vagyunk-e mi elsősorban? Ezek vagyunk-e mi mindenek előtt? Így gondolunk-e önmagunkra, mint Isten népe, mint közösség, és egyénként is, hogy mi vagyunk Isten választottai, akiket megszabadított, sasszárnyon hordozott, akikkel szövetséget kötött Jézusban, akiktől azt várja, hogy kapcsolódjunk be üdvözítő munkájába. Ezek vagyunk-e minden mást megelőzve? Mit jelent ma betölteni ezt az elhívást? Mit jelent királyi papságként, szent nemzetként ma Magyarországon élni? Három területet kívánok befejezésül röviden megnevezni, amelyek meglátásom szerint mindannyiunk számára, mint egyház, mint gyülekezet és mint egyének számára is döntőek. Az egyik a felekezeti megoszlás és a felekezeti identitás kérdése. Ha Isten missziói népének vagyunk a tagjai, akkor az elsődleges identitásunk nem a felekezeti. Mert a felekezeti identitást hogyan határozzuk meg? Mi reformátusok úgy, hogy nem vagyunk római katolikusok, vagy nem vagyunk evangélikusok, vagy nem vagyunk baptisták, pünkösdisták, és így tovább. És ha így határozzuk meg magunkat, akkor nagyon könnyen szem elől veszítjük azt, hogy mi elsősorban evangélikusokkal, katolikusokkal, baptistákkal együtt Isten missziói népe vagyunk. Akkor nem úgy határozzuk meg magunkat, hogy kik vagyunk mi a világgal, az Istent nem ismerő, benne nem bízó társadalommal szemben, hanem akkor úgy határozzuk meg magunkat, hogy kik vagyunk mi a többi felekezettel szemben. Pedig mi a képlet valójában? Minden felekezet egy pici kis labda, egy óriási nagy, Istent nem ismerő társadalomban. És, kedves testvérek, senki vissza ne mondja, vagy félre ne értse, fontos számunkra az örökségünk. Miket Krisztus, akik itt vagyunk, legtöbbünket a református egyházban hívott el. Fontosak számunkra a hitvallásaink. De az elsődleges identitásunk az kell, hogy legyen, hogy Isten küldöttei vagyunk egy Istent nem ismerő világban. És csak másodszor fontos, hogy ez a református egyházban történt. De hadd menjek tovább, nehezebb területekre. A másik terület, ahol Isten népe és minden felekezet együtt hatalmas kihívás elé állítatik mai valóságunkban, az napjaink hihetetlenül éles és jelenleg feloldhatatlannak tűnő politikai megosztottsága. Hogy a jobb oldal és a bal oldal közötti megosztottságban hol állunk? És félreértés ne essék, semmiképpen nem egyfajta politikai semlegességre vagy közömbösségre buzdítok bárkit is. De akár nagyon erős meggyőződéssel vagyunk, akár megpróbálunk nem tudomást venni a dolgokról, amelyet szerintem nem lehet, de van, aki még kitart emellett. A fő kérdés az, hogy ez az ige, az, hogy mi Isten népe vagyunk, arra hív minket, hogy akár jobboldali, akár baloldali gondolkodást, identitást meghaladjon az, hogy mi Istenhez tartozunk. Abba a pillanatban, ha beleragadunk az egyik oldalnak a nyelvezetébe, a céljaiba, abba a pillanatban, ha azonosul az Isten népe az egyik oldallal, megszűnt a lehetősége annak, hogy Isten követe legyen mindenki számára. És hadd mondjak erre egy példát. Egy internetes fórumban olvastam bele, nem annyira régen, azért régebben, egy-két hónapja. Ami internetes fórumban egy pontom, az internetes fórum arról szólt, hogy egy jobboldali politikusról volt szó, hogy, akit kritizáltak, és egyszer csak beszólt, beleírt egy olyan személy, aki nagyon keményen kritizálta a baloldaliakat, és nyilvánvalóan megvédte ezt a jobboldali embert. És a válasz az volt, és nagyon indulatosan tette ezt. A válasz az volt, hogy ha te keresztény vagy, akkor mit képzelsz, hogy ilyen hangon beszélsz? Szó nem volt arról, hogy az illető keresztény. De mivel egy jobboldali gondolatból vagy irányból szólt, azonosították avval, hogy akkor ő keresztény is. Abba a pillanatban, ha egy politikai tábor felemészti, magába emészti a kereszténységet, vége van annak, hogy Krisztus hiteles tanúi legyünk ebben a világban. Félreértés ne essék, nagyon határozott véleményem van arról, hogy mi történik ma az országban. De mégis, ahogy a munkahelyen beszélgetünk, ahogy ezekre a dolgokra reagálunk, amilyen indulatot a szívünkbe hordozunk innen vagy onnan, na mindezt vizsgáljuk meg annak a fényében, hogy királyi papság, szent nemzet vagyunk, akik Krisztust hordozzuk ebben a világban, mindenki számára. Nem lettünk-e fogjai e jelen világ érveinek és magyarázatának? Nem vesztettük el a lehetőségét annak, hogy Krisztust képviseljük mindenki előtt? Hogyan lehetünk Isten képviselői, Krisztus hiteles tanúi egy megosztott világban? Hogyan lehetünk az igazságnak és a megbékélésnek az eszközei egy olyan világban, ahol vagy nem beszélnek erről, vagy nem beszélnek egymással az emberek? Kérlek, vizsgáljátok meg magatokat az evangélium fényében. Krisztus több, és mindig is több, és csak ez lehet a reménység egy ilyen végletesen megosztott világban. A harmadik terület, ahol át kell gondolni, hogy kik vagyunk, mint papok királysága, szent nép, az társadalmunk pénz, karrier és siker központú volt. Vajon a mi életünk is feloldódik-e a társadalom által megformált célokban? Vajon bár segítségül hívtuk Jézus Krisztus a szabadító nevét, de életünk mozgatórugóit, irányát mi adja? Isten kiválasztása, útmutatása és céljai, vagy e világ értékei? Egy pont, ahol ezt megmérhetjük magunkban, az az, hogy azoknak, akiknek gyermekei vannak, hogy kisebb gyermekei, hogy mi a célunk a gyermekeinkkel? Mit szeretnénk nekik továbbadni? Mi az, amire igazán szeretnénk őket eljuttatni? Mire neveljük őket? Mi a legfőbb vágyunk úgy őszintén és igazán, ahova szeretnénk, hogy ők felnőttként eljussanak? Megjelenik-e folyamatosan a gondolkodásunkban, a döntéseinkben, a beszédünkben, hogy azért kell folyamatosan, maximálisan teljesíteni már a kisiskolában is, hogy majd jó középiskolába kerüljön, hogy majd jó egyetemre vagy főiskolára kerüljön, hogy majd jó pénzt tudjon keresni? Nem oldódik-e fel a keresztény családok élete e világ céljaiban és értékeiben? Elgondolkodhatunk azon, hogy az életünk előrehaladását és növekedését a vagyonunk, anyagi helyzetünk erősödésével mérjük-e? Ha igen, akkor most a legtöbben úgyis bajba leszünk. Segítenek nekünk. Vagy pedig sokkal inkább arra tekintünk, hogy milyen emberek lesznek a gyermekeink. Hogy milyen erkölcsük lesz. Hogy milyen minőségű a házasságunk, a házasságban élünk, hogy milyen hitelesek az emberi kapcsolataink. Arra tekintünk, hogy mennyire hűségesen sáfárkodunk az időnkkel, a készségeinkkel, a pénzünkkel, amit Istentől kaptunk, nem a több vagyon érdekében, hanem azért, hogy mindezzel betöltsük azt, amire Isten kiválasztott és elhívott minket. Ha papok királysága, ha Isten missziói népe vagyunk, akkor az életünket nem szívhatja fel, nem emésztheti magába ez a fogyasztói, anyagi szemlélet. Úgyis megteszi, de legalább lássunk és küzdjünk ellene újra és újra. Hanem álljunk be tudatosan az Isten missziójába. Láttátok, mondja Isten, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyon. Hallottátok, hogy az én választottaim vagytok. Hogy engem éljetek bele ebbe a világba. Bejelentettem az igényemet rátok. Igen, éppen ti rátok. Válaszoljatok hát a kérdésre. Megteszitek-e mindazt, amit parancsolok nektek? Amen. Mennyei atyánk, megerősítettél bennünket abban, hogy a tiéd vagyunk, és minden alkalmatlanságunkban, hamisságunkban, hűtlenségünkben is magadnak választottál. És újra ránk ruháztad annak a felelősségét, hogy a tiéd vagyunk, és azért választottál, hogy másokért legyünk. Bocsáss meg nekünk minden kompromisszumunk, megalkovásunk a világgal, amikor nem mertünk megvallani téged szavakkal, tettekkel, döntésekkel. Bocsásd meg nekünk, hogy tele voltunk, vagyunk keserűséggel, hogy hogy jutottunk ide. Akár személyesen, akár ennek az országnak a helyzetére nézve. Bocsásd meg nekünk, ha oly sok minden eltakarta a szemeink elől a valóságot, hogy sasszárnyon hordoztál. És köszönjük, hogy a semmi közepén mégiscsak te jelensz meg, és te szólalsz meg váratlanul. Bejelented az igényedet ránk. Magadénak hívsz. Megáldasz, hogy áldássá legyünk. És mi szeretnénk erre igent mondani. Készek vagyunk megcselekedni, amit te parancsolsz nekünk. Akkor is, ha még nem tudjuk, hogy mit parancsolsz. Így hozzuk eléd gyülekezetünket, és elsősorban most gyászoló testvéreinket. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy szent lelkednek vigasztaló erejével munkálkodjál szívükben, és hozzá nekik gyógyulást, és benned való reménységet és életet. Így hozzuk eléd beteg testvéreinket, akár a templomban, akár otthonaikban. Lelked gyógyító erejét áraszt királyuk. Könyörgünk azokért, akik keresnek téged, akik vágynak utánad, de egy hatalmas falat éreznek közted és közöttük. Kérünk kegyelmed erejével, döntsed le a falat, és ragyogtasd fel szívükben az Úr Jézus Krisztus ismeretét. Imádkozunk, Urunk, a szülőkért, akik a gyermekeiket nevelik, bölcsességért, szeretetért, türelemért és kitartásért, jó és Isten szerint való célukért. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak, akár özvegyen, akár várva, hogy megismerjék az ő te tőled való társukat. Te légy az, aki újra és újra különös adag kegyelemmel mész hozzájuk, amint egyedül hordozzák a mindennapok terheit. Imádkozunk azokért, akik szívében egyre erősebb és egyre hatalmasabb a gyűlölet és az indulat az ország helyzete miatt. Úgy erősítsed meg igazságodat, hogy közben megszabadítasz minket minden gyűlölettől és imádságra indítasz. Imádkozunk hát ma nem csak a te egyházadért, a te népedért, Gazdagréten, Pócsmegyeren és szerte az országban és a világon, hanem imádkozunk ezért az országért, ennek az országnak a vezetőiért. Kérünk téged, hogy adjál te tőled való döntéseket, adjál változást vezetők személyében, életében, gondolkodásmódjában. Hozd el az igazságnak, a becsületnek és a tisztességnek az idejét. Imádkozunk, Urunk, azoknak a félelmeknek a kapcsán, amely ott él sokakban, sokunkban, miből fogunk élni. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tapasztaljuk meg a te gondviselésedet, és a rosszon keresztül is formálj minket, még inkább benned bízó néppé, akik engedelmesen hallgatnak parancsolataidra, megtartják szövetségedet, és ezzel világítanak a világban. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, és imádkozunk még, mint gyülekezet, azokért a cigányokért, akik között Eszter szolgálni fog, Eszterért, az ő védelméért, az ő szolgálatáért. Jusson el a te evangéliumod minél többekhez, a kicsinyekhez, az elveszettekhez, a szegényekhez, a megvetettekhez. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.